Erős vár a mi Istenünk. Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Kezdjük meg Isten tiszteletünket az első énekkel, a 347-essel. Liturgiai énekünk a 35-ös számú ének lesz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmaz, és ments meg engem. Légy kővel van, amelyhez bármikor bemehetek, mert te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam, te vagy ifjúkorom óta. alkottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram, valóban igaz, hogy méltatlan vagyok a Te kegyelmedre. Kérlek, Uram, hogy Te mutasd meg a bűneimet, a bűneinket, és Te add, Uram, hogy Te általad tudjunk azoktól megszabadulni, és add, hogy az Úr Jézus Krisztusban elfogadhassuk a bűneink bocsánatát. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, hajtsuk a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te azt akarod, hogy az életünk bőségben és veled való kapcsolatban élhessen. Kérlek, Uram, hogy most az ige hirdetés által Te világítsd meg a mi szívünket, és add, Uram, hogy megértessük, hogy mi az, amit üzenni szeretnél ezen a napon a mi számunkra. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, egyházunk által erre a vasárnapra kijelölt szent igét, úgy, ahogy megírva találjuk Ézsaiás könyvében, annak a 29. fejezetében, a 17. verstől a 24. versig. A következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét. A vakok szemei pedig látni fognak, a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vígadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akik meg gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbejtik, aki feddeni meri őket a kapuban. Semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és az úgolódók lemondják a tanulságot. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten a gyülekezetünk ifjúsága Pilis Csabán volt egy ifjúsági héten, és most pedig egy szolgálattal készültek a gyülekezet felé. Fogadjuk szeretettel!
Testvérekkel azt, hogy én hogyan is jutottam el erre a hétre, mert ez egy csoda volt számomra. Mert Máté a múlt héten az Isten tisztelet után megkérdezte tőlem, hogy lenne kedvem elvenni szolgálni erre az ifjúsági hétre. És az igazság, hogy szívemben ez nem volt kérdés, egyből azt mondtam volna rá, hogy igen, csak hát van egy munkahelyem, azért onnan valahogy el kell, hogy engedjenek. Hát mondom, hogyha meg tudom beszélni a főnökömmel, mondom, akkor nagyon szívesen elmegyek. És a főnököm megelőzött, hamarabb felhívott, mint én ő, és mondta, hogy hétfőn reggel 8-ra menjek dolgozni. És kérdeztem tőle, mondom, hogy nem lehetne elhalasztani ezt a munkát, mert engem felkértek egy szolgálatra, és nekem ez fontos lenne, hogyha meg tudjuk oldani, akkor próbáljuk már meg. És akkor azt mondta, hogy figyelj ide, megbeszélem a testvéremmel, és akkor visszahívlak. úgy is volt, egy óra múlva visszahívott, és azt mondta, hogy oké, rendben. De azt mondja, hogy ha visszajöttél, akkor utána már nem lesz a fellát, azt mondja, meló ezerre. Mondom, rendben van, mondom, azzal nem lesz probléma. És ez nagyon csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy amit Isten elkészít, az igazából csak mi húzhatjuk keresztbe. De mivel ez benne nem volt kérdés, így elrendezte az útját, hogy elmehessek és szolgálhassak a fiatalok terén. És még így a héttel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy olyan csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy látni így nap mint nap, hogy az Isten igéje hogy dolgozik a fiatalok szívében. Ugye először láttam azt, hogy megérintette őket, és hogy valakit egy nap, két nap láttunk, hogy őrlődik, és utána láttuk a végeredményt, hogy volt, aki átadta a szívét Istennek, volt, aki visszatért ő hozzá, és ez nagyon csodálatos volt ezt megtapasztalni. Köszönöm.
Én is szeretnék pár szót mondani így a hétről, mert ahogy a mai igénk is azt mondja, hogy egyszerűen nem lehet azt elmondani, azt a csodát, amit Isten tesz az életünkben, és valahogy így érzem én is, hogy mindazt, ami ott történt, azt egyszerűen nem lehet szavakban elmondani. Mert valóban azt láttuk, hogy a hét elején még a programok, rengeteg programot szerveztünk így a fiatalok számára, és már ott elkezdődhetett valami, és amikor a hét elején megkapták az igényüket a fiatalok, akkor még sokakon látszott, hogy ez nem igazán tudják, hogy mire vonatkozik. És olyan jó volt látni az utolsó napon, amikor csoportos beszélgetésen ezek az igék előkerültek, akkor látszódott Istennek a munkája, és egy picit betekintést nyerhettünk abba, hogy ő mit is végzett a fiatalok szívében. És azt is el kell mondanom, hogy rengeteg nehézség is volt ezen a héten, hiszen azt tudjuk, hogyha ahol Isten elkezd munkálkodni, ott a gonosz is ott van, és ő is megkezdi az ő munkáját a lelkekért, de olyan jó volt látni Istennek azt a biztonságot nyújtó erejét, ami minket körülvett, és folyamatosan minket szolgálókat is bíztatott arra, hogy ő ott van velünk is, körülvesz bennünket az ő kegyelme, az ő szeretete.
Your joy, I am. Your joy.
454-es ének eléneklésével. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra, ige hirdetési alapigéjül rendelt, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 13. verstől a 17. a következőképpen. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárok voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik: ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették. Azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Amen, ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ahogyan az előbb már említettem, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnap van. Az egyházi évben ezeken a vasárnapokon mindig csak úgy átesünk, átsiklunk. Sosem kapnak annyira lényeges hangsúlyt, hiszen nem is annyira kedvező időben van. Még nincs iskola, konfirmandusoknak még nem kötelező járni, turnusváltás van a nyaralásokban. Talán a gyülekezet nagy része is csak testileg van jelen, és mindenki a hosszú hétvége örömeire gondol előre. Az Isten mégis egy nagyon fontos üzenetet készített a számunkra. Az előző hetek témái, Isten hív minket, majd kivezet a sötétségből a világosságra, ma pedig a megigazító Isten áll előttünk. Az az Isten, aki ezeket az elhívottakat megigazítja. Az az Isten, aki nem csak hogy kivezet és megigazít, de nem is hagy magunkra olyan fontos kérdésekben sem, mint a mai alapigény központi témája az anyagiak terésen. Mikor hazaértem, személyes levelem érkezett a miniszterelnök úrtól, melyben közölte velem, hogy ne aggódjak, minden rendben van, az ország anyagi helyzete miatt egy percig se kell félnem. Nagyon jól rátapintott arra a miniszterelnök úr a személyes mindenkinek kiküldött levelében, hogy igenis a mindennapunk központi kérdése ez. Talán különböző szinteken, de mindannyian küzdünk. És ez Jézus korában sem volt máshogy. Az ő ige hirdetésében is jelentős helyet foglal el az anyagi javak kérdése. Ugyanolyan komolyan veszi az embernek ezt a problémáját, mint az embert magát. Az alapigében említett farizeusok, akiket Lukács csak pénzsóvároknak nevez, életének is központi kérdése volt a pénz. Ugyanis fontos alapját képezte teológiai gondolkodásuknak az anyagiakhoz való viszony. De hogyan kapcsolták ezt össze? Úgy gondolták, Isten ítéletén ítélete a jólét és a szegénység is egyaránt. Utóbbi a bűnök büntetéséért járt, a gazdagság pedig a kegyesség jutalma. Ez ma sincs másképp, hiszen általánosságá vált, hogy akinek pénze van, azt szerencsésnek tartjuk, a szegényeket pedig csak az Isten veri. De fontos figyelnünk arra, hogy itt a farizeusok esetében a pénzsóvár jelző tulajdonképpen arra utal, hogy ők maguk is keresték az Istent. Bennük is jelen volt a, itt ebben a gyülekezetben már sokat említett Isten alapú űr, amit ők a pénzzel szerettek volna megtölteni, mert azt hitték, ez jellemzi az Isten kapcsolatukat. Minél nagyobb a gazdagságuk, annál nagyobb az Isten áldása rajtuk. És így tökéletes hívőként hirdették magukat, és ekkor jött Jézus, aki ebből a tévhitből kirángatta őket beszédével, mert ugyan ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten nem olyan szemmel néz, mint az emberek. Nyomatékosan figyelmeztet alapigényben Jézus, hogy az anyagi javakat akkor használjuk helyesen, ha két irányba figyelünk, Istenre és embertársainkra. Ezeket az anyagi javakat többször is hamis mammonnak nevezi. Így szól a 13. versben, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Mit is jelent tehát a mammon? Jézus nem az anyagi javak megvetésére tanít itt, hanem arra, hogy hamis mammonná válhatnak a számunkra az anyagiak, és megtéveszthetnek minket, ha őket tekintjük az élet egyetlen biztos alapjának. A mammon arám eredetű szó és jelentése a bízni igéből ered, vagyis a mammon az, amiben az ember a bizalmát veti. Ezt a szót akkoriban olyan dolgok megnevezésére használták, amit az ember bálványá tesz, tehát a rabszolgájává válik, szolgájává válik, de amely be fogja csapni a benne bízót, mert nem fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket. Ha azonban ezt a mammont, vagyis az anyagi javakat nem célnak, hanem eszköznek tekintjük, akkor megfosztjuk hatalmától, és hasznos eszközévé az Isten országának építésében. A mammon hatalma megtörik, amikor az ember nem akarja magának megtartani, hanem kész önként megosztani embertársaival. Jézus maga leleplezi hamisságát beszédében, amikor értékét kevésnek nevezi, mindahhoz képest, amit az Isten az övéjének akar adni. Hiszen az Isten sokkal nagyobb tervet készített. Ő gyermekének akar minket nevezni. Új élettel, új gondolkodással akar minket megajándékozni. Azt akarja, hogy ne elégedjünk meg azzal, ha mások azt mondják, hogy rendes emberek vagyunk. Azt sem akarja, hogy mi gondoljuk ezt magunkról, és attól is int, hogy az anyagi dolgokba vessük a bizalmunkat, hanem azt akarja, hogy benne bízzunk, és az ő garancia levelét fogadjuk el, amit a saját fia vérével pecsételt meg. Ahogy a Luther Márton egyik gondolatában fogalmaz, mi sokszor ezüstöt kérünk Istentől, mert azt gondoljuk, hogy az a legjobb, de ő aranyat akar adni nekünk. Sokszor azt gondoljuk, minden rendben lenne az életünkben, lenne még egy kicsi, még egy kicsivel több, de az Isten terve sokkal nagyobb velünk. Ahogyan az alapige is mondja, az Isten ismeri a szívünket. Ha akarnánk, se tudnánk becsapni. Nyitott könyvként állunk előtte. Éppen házat újítunk a férjemmel, és közben eszembe jutott egy ének, amit mindig a gyerekhéten tanítottunk. Most elénekelni nem fogom, de a szövegét elmondom a testvéreknek. Kis szívem, kis szoba, nincsen lámpás benne. Oly sötét, mint az éj. Fényes hogyan lenne? Arra jár a király, ő gyújt tiszta lámpást. Szívembe világít, és ott vajon mit lát? Sok a szent, a szemét a kicsi szobában. Szomorú a király, amikor meglátja. Menj oda ő hozzá, hogy ő megtisztítson, vérével megmosson, üdvösséget adjon. A ház tel is tele volt szeméttel, régi dohos ruhákkal, bútorokkal, tönkrement maradványokkal, penészes gerendákkal, és mikor beléptem, úgy éreztem, ez a ház már nem tud működni. Nem is kap levegőt. Ahhoz, hogy egy új élet kezdődhessen benne, hogy egy új család megszületessen benne, teljes takarításra van szükség. Körbenézni, bevilágítani, ahogyan a király tette, és minden egyes porszemet, és rohadt dolgot kitakarítani. A király is így mossa meg a szívünket, hogy egyetlen porszem, egyetlen mammon sem maradjon, nem akarja benne hagyni a szívünkbe. Azt akarja, hogy valami új születhessen meg benne. Egy új élet, ami már az ő bizalmán alapszik. Mert nem lehetünk két úr szolgái. Ezt énekeltük a prédikáció előtti énekben is. Választhatok. Mert döntenünk kell, melyiket szeretjük, és melyiket gyűlöljük. Még ma is nagyon sokszor eszembe jut egy nyírtelki evangelizáció gondolatai Noé bárkájáról, amikor aki tartott az evangelizációt, ezt mondta, míg nyitva volt a kapu, Noé bárkájának a kapuja, bárki bemenhetett rajta. Bárki felmentett a bárkára, de amikor Isten bezárta a kapukat, az ajtókat, már nem volt választás. Nincs olyan, hogy félig bent vagyok, vagy félig kint vagyok. Vagy bent vagy a bárkában, és túléled, vagy pedig kint maradsz, és elvisz az árvíz. Választani kell, és a döntésben nem az anyagi javak állnak szemben Istennel, hanem a mammon, vagyis az anyagi javak szeretete és szolgálata áll szemben Isten szeretetével és szolgálatával. Aki az anyagi javakat szereti, és azok megszerzését teszi élete céljává, az nem tudja Istent szolgálni, és nem tudja őt szeretni. Az nem fogadja el Isten garancia levelét. De aki az Istenbe veti bizalmát, az ő gyermekének nevezik. És akkor tudja az ember hirdetni az Isten országának örömhírét, hiszen ő maga is megtapasztalja. És nem csak egy elgondolt, vagy remélt Isten kapcsolata lesz, mint ahogy az igében a farizeusoknak, hanem egy valós szeretet kapcsolata, ami nem az Úr és a rabszolgája, hanem az Apa és a Fia közötti kapcsolat. Kérdés az, kedves testvéreim, hogy mi megelégszünk-e azzal, hogy az emberek igaznak tartanak, és közben szennyel van tele a szívünk? Vagy vágyunk arra, hogy az Isten igazítson meg minket, és megtisztítson, és megszabadítson a mammonjainktól? Mint a vakember történetében, ennek a jeruzsálemi vakembernek a története jutott eszembe, hogy éveken keresztül ott ült az út szélén, a teljes reménytelenségbe burkolózva. Aztán hallott az Úr Jézusról, Hallotta, hogy arra jön, és tudta jól, hogy nincs vesztenivalója. Most az egyszer fog erre jönni. Vagy megszólítom, vagy a következő 40 évet is pontosan ugyanígy fogom leélni. A kezében volt a döntés. Elég neki ez az élet, vagy magáénak szeretné azt az isteni erőt, ami sokkal többre teszi képessé. Jézus, mikor találkozott azzal a vakemberrel, már lélekben elindult a Golgota felé. Tudta, hogy nem sok idő, és meg kell halnia a kereszten. Most mellettünk is, vakemberek mellett, megáll a mai napon, és megkérdezi, te mit szeretnél, mit tegyek veled? Szeretnél meggyógyulni? Szeretnéd, hogy a tiéd legyen? A kegyelem, a garancia levél? Szeretnél a gyermekem lenni? Szeretnéd, hogy a gyermekemnek nevezzenek téged? Ez a találkozás ott megváltoztatta a vakember életét. Rajtunk múlik, hogy a mi találkozásunk az Istennel hogyan végződik. Befejező gondolatként szeretnék megosztani egy idézetet a testvérekkel, amit minden egy számomra nagyon kedves ember üzeneteinek a végén olvasok mindig. Ha találkozunk és elfelejtettél, semmit sem vesztettél. De ha Jézussal találkoztál és őt elfelejtetted, mindent elvesztettél. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, hogy irgalmas vagy a bűnös világhoz, és egyszülött fiadat adtad érted engesztelő áldozatul, Uram. Köszönöm, hogy megszabadítasz minket a mamonjainktól, és valami sokkal többet ígérsz nekünk, ami számunkra felfoghatatlan. Ébresz bennünk, Uram, élő hitet, hogy el ne bizakodjunk, hanem a te irgalmadban reménykedjünk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Énekeljük el a 203-as énekünket. Kedves testvéreknek, hogy kedden megszokott tradíció szerint a 20-ai csendes napot tartunk itt a gyülekezetben. Zsarnai Krisztián és Stanó Péter fog közöttünk szolgálni. Nem csak igei közösségben, de asztal közösségben is együtt leszünk, aki tud és szívesen süt ehhez az asztal közösséghez bármilyen süteményt, azt nagy szeretettel fogadjuk. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a két havi hírlevél megjelent, és benne pontosan megtalálható a kerületi missziói nap és a sportnap, aminek a dátuma megcserélődött, de a hírlevélben pontosan lehet informálódni. Azt is hirdetem a testvéreknek szeretettel, örömmel és szomorúsággal egyben, hogy a családom megtapasztalhatta most az augusztusi útmutató havi igéjének a kegyelmét és örömét, miszerint gyászunkat örömre fordítja, hiszen tegnapi nap eltemettük nagynénémet, apa hugát, és egyben megszületett Malik Simon Károly pénteken. A család szeretettel küldi az üdvözletét a gyülekezet számára. Nagyon nagy baba lett, és nagyon szép haja van. Óriási haja született. Jól vannak mindannyian, és nagyon nagy szeretettel üdvözlik a gyülekezetet, és köszönik a sok imádságot, amit a hosszú szülési folyamatot végül is nagy örömmel zárta. A jövő héten a megszokott időben és rendben meg lesz az Isten tisztelet tartva. Szeretettel várjuk és hívjuk a testvéreket. Sajnos technikai okok miatt a vasárnapi bulletin az nem tudott kinyomtatottá válni, de gondolom a testvérek tudják a benne rejlő információkat, hogy hétköznaponként milyen alkalmakra lehet elmenni. készüljünk fel a 246-os ének első versével a befejező oltári szolgálatra.
És imádkozzunk. Uram, hálát adunk neked azért, hogy te ismered teljesen a mi szívünket. Köszönöm, Uram, azt neked, hogy minden nyomorúságunkban, minden örömünkben velünk vagy. Kérlek, Uram, hogy legyen előtted a mi családi életünk, te áld meg, Uram, a mi házasságainkat, te áld meg a mi emberi kapcsolatainkat. Uram, legyen előtted a gyereknevelésünk is, te áld meg, Uram, azt, hogy tudjuk a gyerekünket úgy nevelni, hogy neked tetsző. Kérlek, Uram, áld meg a hozzátartozóinkat, a rokonainkat, azokat, akik még nem ismernek téged személy szerint, mint megváltójukat. Kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a közösséget, te ad, Uram, hogy itt a te örömhíred, a te evangéliumot továbbra is hangozhasson. Te adj, Uram, itt megtéréseket, újulásokat, szabadulásokat. Kérlek, Uram, hogy te készítsd a gyülekezetet, és egyen-egyenként mindannyiunkat erre az augusztus 20-ai csendes napra, Uram. Te add, hogy a te lelkeddel, a te szereteteddel tudjunk majd szolgálni az elveszettek felé. És kérlek, Uram, így, hogy az egész alkalmat te áld meg, te tartsd a kezedbe. Kérlek, Uram, áld meg a munkanélkül lévőket, te légy velük ebben a nehéz élethelyzetben. Te áld meg, Uram, a betegeinket, te áld meg, Uram, a gyászolókat. Te áld meg a hajlék nélkül lévőket, és kérlek, Uram, hogy áld meg ezt az országot, ezt a kicsi Magyarországot, Uram, add, hogy a te áldásod lehessen a politikai vezetőkön, és Uram, kérlek, hogy maradj velünk minden nap, és köszönjük, Urunk, azt, hogy mindenkor bízhatunk te benned az Úr Jézus által. Amen.
Amen. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, mit te fia tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát te reád, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk megkezdett énekünket, a 246-os éneket.